Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas bemutató a Kolibri Színházban, méghozzá november 29-én délelőtt 10 órakor. Nem is nevezném ezt igazából bemutatónak, hanem inkább kilövésnek, hiszen ekkor látható a színházban, hát vélhetőleg utoljára, hiszen itt tulajdonképpen egy osztálytermi előadásról van szó, és itt van a vonalban Vidovszky György, a Kolibri Színház főrendezője és a darab rendezője. Szia Gyuri!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye ezt a Káva Kulturális Egyesülettel csináljátok közösen, akiknek a profilja az úgynevezett részvételi színház, ami ugye elsősorban a fiatalokat célozza meg, és hát ahogy a neve is mutatja, az a lényege a dolognak, hogy nem csak passzívan nézzék meg az előadásokat a gyerekek, hanem valahogy hát keveredjenek is bele részben a cselekménybe, részben annak a megbeszélésében, nem tudom, jól mondom-e.
Igen, tökéletesen mondod, tehát valóban a Kába most már 26. éve létező, az egyik első magyarországi ilyen színházi nevelési társulat, akik arra szakosodtak valóban, hogy nem elsősorban nem színházi közegben hozzák létre az előadásaikat, bár vannak ilyen előadások is, hanem ezek ilyen nagyon egyszerű szenírozású produkciók, amelyeket iskolába tudnak vinni, általában osztálytermekben játsszák, és ezek általuk inkább nem is csak előadásnak, hanem programoknak nevezett alkalmak. Ezek bizony néha 2-3 órán is eltartanak, mert részben egy színházi részből állnak, tehát eljátszanak egy darabot, vagy annak bizonyos részleteit, és időnként megint csak egy szakszóval élve nyitnak a közönség felé, és akkor különböző módon kérik a nézők véleményét az addig látottakról, és nagyon sokszor annak megfelelően folytatják az előadást, vagy próbálják úgy alakítani a történetet, ahogy a nézők véleménye ezt befolyásolja. Vagyis tulajdonképpen a színházat fizikailag is közel hozzák a nézőkhöz, de ebből a szempontból lelkileg is, tehát valóban, ahogy fogalmaztál, nem passzív nézők, hanem aktív résztvevői is válhatnak a nézők ezeknek az előadásoknak.
Hát, hogy mennyire fontos ez a tevékenység, arról tényleg könyveket, meg könyvtárakat lehetne írni, és aki látott már ilyet, az tapasztalhatta is, meg beszél gyerekekkel egy-egy ilyen előadás után. De beszéljünk most egy kicsit az előadásról, ezt 10 és 13 éveseknek ajánljátok, és az a cím, hogy Szülőjavító, és a története az engem egy abszolút ilyen 70-es, 80-as évekbeli gyerekdarabra, vagy gyerekregényre, Fehér Klárára emlékeztetett. Ugye arról van szó, hogy van egy kisfiú, aki félig árván maradt, és az apukája nem tud vele eleget foglalkozni, és ezért vásárol neki egy robotot. És ugye megmaradhatna ennek az egésznek ez a kis 70-es évekbeli általam Fehér Klárásnak titulált bája, ha nem lenne ez a dolog, hát abszolút egy létező, hogy mondjam, lehetőség, hiszen tudjuk, hogy gyakorlatilag most egy új generációs, hát nevezzük robotnak, robotokkal vagyunk körülvéve, ugye mesterséges intelligencia most a neve, és ők valóban nagyon-nagyon sok mindenre képesek, többek közt lehet, hogy tökéletesebb szülő is, mint a vér szerinti szülők. Gondolom, ezt járjátok körbe valamilyen formában.
Igen, körülbelül ezt, igen, illetve hát, hogy mennyire tökéletes szülők, vagy mennyire nem, ugye ez az, aminek például az eldöntésében, mert a nézők véleményére vagyunk kíváncsiak, vagy a résztvevőiákok véleményére vagyunk kíváncsiak. A történet egyébként inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy mit jelent az, hogy egy fiatal ember, egy 11 néhány éves fiú, ami történetünk esetében szinte tulajdonképpen egyedül marad a családi körülményei miatt, és mivel nem jut rá idő az apuka részéről, ezért milyen így fölnőni, és tudja-e esetleg egy robot, vagy bármiféle olyan eszköz helyettesíteni a szülőt, képes-e mondjuk kiszolgálni, vagy minden szempontból akár a lelki gondokra is választ adni egy ilyen eszköz, de tulajdonképpen mi nem annyira adnak a dolognak a technikáját járjuk körbe, hanem arra teszünk kísérletet, hogy bizonyos típusú szülő modelleket mutassunk meg a diákoknak, a nézőknek a történet által, és pont arra legyünk kíváncsiak, vagy arra vagyunk, majd leszünk majd kíváncsiak, hogy ők valahogy tudatosítsák magukban, hogy egy mondjuk egy fiatal ember mit vár el a szülőtől. Tehát mi az, ami számára jó szülő, mi az, amit ugye természetesnek elfogadunk otthon, hogy adott esetben hiányolunk, fontos-e a szabadság egy gyerek számára, pont ugye hát egy vágyott szabadság, hogyha mondjuk nem szólnak bele az életébe, de tud-e ezzel egy fiatal mit kezdeni, vagy éppen az, hogyha nagyon szigorú valaki, vagy csak arra van szükség, amit leginkább egy robot tud megtenni, hogy kiszolgálja és minden a alapvágyát teljesíti, de tulajdonképpen már komplexebb válaszokat nem nagyon tud adni az életben. Szóval, hogy ezt próbáljuk végigjárni. Itt a robot számunkra inkább egy picit egy ilyen játékos elem. Különben a történet nagy része az elég, hogy is mondjam, reálisan vagy realistán próbálja ábrázolni ezt az egyedülmaradást és a szabadság hát nagyon ellentmondásos helyzetét egy fiatalember életében.
Tulajdonképpen ugye itt arról van szó, hogy a apa egymenő vállalkozó, jól el van eresztve anyagilag, és a fiúgyerek is mindent megkap, van pénz, vannak különböző márkás cuccok. Nyilván az első körben nagyon jól hangzik minden gyereknek, de aztán kiderül, hogy hát vélhetőleg ez nem elég.
Igen, így van. Így van, ez valószínűleg nem elég, de azt gondolom, hogy pont azért próbáljuk úgy fölépíteni a történetet, hogy ebben nem mi hozzunk döntést, hanem inkább csak fölkínáljunk olyan, majdnem, hogy azt mondom, hogy provokatív szélsőségeket ebben a történetben, ami kellően inspiráló lehet majd a nézők számára, hogy erről vitát folytassanak, vagy valamilyen véleményt alakítsanak ki. Tehát ennek az ilyen típusú előadásoknak tényleg ez az egyik legfontosabb ismérve, hogy része az a fajta nézői aktivitás, és nem csak utána megbeszéljük, ami persze ugyancsak nagyon fontos, vagy egy dráma foglalkozáson belül feldolgozzuk azt, ami a látott élmény volt, hanem itt menet közben is kíváncsiak vagyunk, és menet közben is így tesszük aktívá a fiatalok figyelmét. Remélhetőleg ezek az előadások, és ez az előadás is majd találkozik valahogy a fiatalok számára is ismert helyzetekkel, és kellően érdekes, vagy fontos lehet számukra ez a kérdés. Mindazonáltal természetesen mi az előadás írása és próbái előtt azért ezt a témát leteszteltük fiatalokkal.
Na, ezt akartam pont kérdezni, hogy volt-e pilot előadás?
Igen, igen. Hát az nem, az előadás nem, de beszélgetés volt. Robert Júlia, aki a darab szerzője, tehát
igen,
aki a szövegkönyvet írja, részben a színészek improvizációja, részben a mi fantáziánk alapján. Ő találkozott különböző ilyen korosztályú osztályokkal, így is lőttük be tulajdonképpen azt, hogy mely korosztálynak lehet ez a kérdéskör igazából még most érdekes, tehát akik még nem váltak le annyira a szülőkről, viszont már nem kisgyerekek, és éppen belefutnak ebbe a helyzetbe, ebbe az életszakaszba. És hát nagyon sok kérdés alapján próbáltuk meghatározni azt, hogy számukra mi lehet ebből a kérdéskörből a legfontosabb.
És amennyire én tudom, ilyenkor ugye elkezdtek egy darabot játszani, egy részvételi színházi darabot, és
igen,
formáljátok is a visszajelzések alapján.
Igen, igen, itt a nagyon jól fogalmaztam, amikor mondtad, hogy ez valójában nem is annyira premier, miközben hát az, de a szónak a hagyományos, hogy ismert értelmében, mert ezt nem tekintjük adnak, hanem ha tetszik, akkor három premiert, vagy ilyen kirúvési akciót is tervezünk rögtön egymás után. Tehát egymás követő három nap játsszuk az előadást, abból egyet a Kolibri Színház pincéjében, a Kolibri pincében, illetve kettőt egy-egy iskolában, amiben rögtön azt próbáljuk megnézni, hogy ez élesben hogyan működik fiatalokkal, és még azt szerint alakítjuk. Általában az ilyen típusú előadás, mivel annyira nagyon függ a nézői részvételtől, ezért egy pár alkalom mindenképpen szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő formája, mert hát egy részét egész egyszerűen az ember csak spekulálni tudja, és bár a kávásoknak ebben óriási tapasztalata van, de természetesen ők se tévedhetetlenek, illetve hát ők sem 11 néhány éves fiatalok, úgyhogy azt, hogy mire hogyan reagálnak, mi az, ami mondjuk a nézők számára majd igazán fontos lesz, az majd csak a játék során derül ki.
Ugye ez valahogy úgy működik, hogy egyrészt hát nyilván van egy csoportja a pedagógusoknak, iskoláknak, esetleg szülőknek, akik, nem tudom, föl vannak iratkozva a hírlevélre, tehát van egy adatbázis, akiknek gondolom a Kával meg ti is kiajánljátok az újabb előadásokat, és nyilván ezek az iskolák úgymond rendszeres fogyasztók, de nem tudom, hogy mi a helyzet, és nem tudom, hogy mennyire tudsz te rendezőként erre válaszolni, hogy mi a helyzet az új belépőkkel. Mennyire bátrak az iskolák, és itt főleg a távolabbi vidéki iskolákra gondolok. Nyilván egy ilyen dolog egy iskola életébe valahol macera, mert minden macera, ami ugye a mindennapoktól egy kicsit elült, egy kicsit távolabb megy, nyilván kell erre azért valamekkora hely, nem tudom, hogy osztályterem valóban elége, vagy esetleg tornaterem. Szóval azért kimozdítja az iskolát a komfortzónájából. Nyilván van egy gyerekmennyiség, gondolom, akivel dolgozni lehet, tehát az se jó, hogyha ott van a fél iskola, vagy a fél megye. Tehát, hogy azért nagyon sok ilyen körülmény van. Hogy zajlik ennek a praktikus része? És tudom, hogy ez elsősorban nem a te részed ebből a tortából, de hát valamennyire biztos, hogy rálát.
Igen, hát azért itt, igen, alapvetően ez tényleg tanterem színház előadás, tehát mi elsősorban úgy alakítottuk ki a játékot, a játék lehetőséget is, ennek a dolognak a szállíthatóságát is, tehát az egész belefér egy bőrönbe, minden olyan kellék és jelmez, amire itt szükségünk van, hogy valóban egy osztályteremben, hogyha széttolják a padokat, akkor ott és körbeülik a diákok, akkor eljátszható. Az osztály mennyiség, tehát az, hogy mondjuk 25-30 fő nézze az előadást, az részben az interaktivitás szempontjából is fontos, mert nem akkora tömegről van szó, hogy nagyon sokan mondjuk kiszoruljanak abból, hogy esetleg véleményt formáljanak, hanem ez pont olyan, amit mondjuk négy drámatanár színész tud kezelni. Az igaz, hogy egy iskola életében egy befogadott előadás az adott esetben lehet probléma, de most már szerencsére annyira elterjedt, hogy a legtöbb iskolában ez tulajdonképpen nem annyira nehezen megoldható, 2 órát valahogy felszabadítanak délelőtt folyamán erre. Itt inkább az, ami egy picit változott, és ebben az esetben is ugye a Kolibri, illetve a Káva együttműködését tulajdonképpen létrehozta, az, hogy a Káva is hosszú ideig úgy működött, hogy kapott megfelelő és elegendő támogatást, mivel a kultúrkormányzat fölismerte évtizedeken keresztül ennek a fontosságát.
Igen.
Viszont sajnos most abban a helyzetbe került, hogy most ezeket az előadásokat nem tudja már ingyen játszani, és inkább ez jelenthet problémát. És ez tulajdonképpen az, ami az együttműködést is létrehozta, mert így két intézmény könnyebben tud létrehozni még egy ilyen kis költségvetésű előadást is. Jelen pillanatban most a Káva sajnos nincs már abban a helyzetben, 25 év sikeres működés után, de hát most így lépünk tovább. Úgyhogy én azt remélem, hogy az, hogy most úgymond színházjegyet kell árulni erre, tehát nem az iskolák azok nem csak megkapják jelentkezését és igényük szerint ezeket a programokat, mint korábban. Ez remélhetőleg nem lesz akadály annak, hogy sok helyre eljusson. Adott esetben a helyekre is ez az előadás, ahol hát jóval rosszabb anyagi lehetőségek vannak.
Hát igen, mert ott van sokkal nagyobb szükség rá. Nyilván mindenütt szükség van rá, tehát ne nézzük le ilyen szempontból a budapesti iskolákat, sőt azt gondolom, hogy egyébként, hogyha olyan helyre mentek, ahol mondjuk nem dübörög annyira a GDP, hogy ilyen nagyon árnyaltan fogalmazzam, tehát nyilván vannak az országnak olyan részei, akkor ott ez egyrészt probléma lehet, másrészt lehet, hogy a darabon is sokkal jobban kell állítani. Tehát azok a dolgok, amik jelentéstartalommal bírnak, amikor arról van szó, hogy egy gyereket elkényeztetnek, vagy márkás cuccokat kap, stb. Nyilván mások egy budapesti iskolában, mint máshol. Most szándékosan nem akarok sem egyét, sem országrészt mondani.
Igen, ezek is, ez is különbséget, ez is ugyanolyan, ez tulajdonképpen ugye minden színházi előadásnál létezik ez a különbség, hogy minden egyes előadásra az éppen összegyűlt közönség az másként reagál, ezért sincs két egyforma előadás.
Igen.
Már ezért sincs két egyforma előadás, de hát ez az ilyen jellegű nagyon kitett, és úgymond, ahogy ezt szokták mondani, a színházi negyedik falat lebontó előadásoknál ez még inkább így van, tehát ahol nagyon közvetlen a kapcsolat, ahol, hát ugye, hogyha itt elképzelik a nézők, vagy a hallgatók most, hogy arról van szó, hogy tulajdonképpen egy-két méterre a szemlélődő ülő nézőktől játszanak a színészek, nincsenek nagy színházi effektusok, szóval itt nagyon őszintén kell játszani, nagyon tisztán, mert nagyon nagy a lebukás veszélye, illetve hogyha mondjuk egy osztályban valaki unja az előadást, vagy adott esetben nem tudom én, nem adekvát módon kezd el reagálni, azt nehéz, abból nehéz kikerülni, mert hát mindenki tanulja egyszerre ennek. Szóval, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon kockázatos, színészileg is, színház értelemben is kockázatos, kitett misszió, ha úgy vesszük.
Aha.
De ez létező műfaj, és éppen ezért nagyon értékelendő műfaj. A Kolibri szempontjából is ez fontos, mert a Kolibrinek az elmúlt években mindig volt általában egy olyan előadása, amit kifejezetten osztályterem színházi előadásnak szánt, tehát amelyet nem a színház valamelyik
Igen.
játszóterében játszott, és ez fontos egy ifjúsági és gyermekszínháznak ezt megtartani, ezt a profilt, hogy ebben is részt vegyen. Most éppen egy már lekerült idén a műsorról, és ezért tudtunk belekapcsolódni a Kávával ebbe a koprodukcióba.
Egyébként egy ilyen előadás játszható színfalak között. Nyilván a bemutató is ugye ott lesz a Kolibriban, de hogy arra vagyok kíváncsi igazából, hogy egy nem közösség számára, tehát nem egy iskola vagy egy osztály, tehát olyan gyerekek, akik ismerik egymást, hanem kvázi vadidegenek is tudnak-e közösséggé válni egy ilyen darab során, mert tudom, hogy aztán közösen kell dolgokat megbeszélni, megoldani, bevonódni
igen,
az
igen.
előadásba.
Ennek a műfaja az azért alapvetően erre a típusú közösségre épít, akik ismerik egymást. Tehát és csak is azért, mert tehát amíg a passzív részek zajlanak, tehát amíg nézik az előadás részt, addig nincsen probléma, hogy ki mellett ülsz. De abban a pillanatban, hogyha mondjuk meg kell nyilvánulni, és véleményt kell formálni valamiről, akkor bizony hát sokkal inkább zavarban van mindenki, hogy megszólaljon, mondjon, nehogy valami butaságot mondjon, és ez biztos, hogy nehezebb akkor, hogyha olyanokkal van körbevéve, vagy annak ülök mellett, akiket nem ismer. Szóval, hogy ez nehezíti ezt a típusú megnyilatkozást. Ebből a szempontból alapvetően ez a műfaj az arra épít, hogy osztály közösségeknek játsszák el az előadást, de hát ezzel együtt még a Kolibriban is majd tervezünk a jövőre, tehát úgy értem még ebben az évadban, de mi már 2024-ben néhány alkalmat. Alapvetően a Kolibriben és a Kolibri pincében mi ezt úgy játszunk, mintha egy osztályterem lenne, tehát körbeülik a nézők a játékteret, és ugyanazokat a nagyon egyszerű színházi, színpadi körülményeket teremtjük meg, reprodukáljuk, mintha egy osztályterem lenne, de ott is arra törekszünk alapvetően, hogy osztályok, tehát olyan egymást ismerő közösségek nézzék meg az előadást, akiknek kevésbé probléma az, hogy adott esetben egymás előtt véleményt formáljanak valamiről.
Gyuri, Róbert Júliát, író dramaturgot már említetted. Mondasz pár szót a többi alkotótársról?
Igen, három kávás színész drámatanár van az előadásban. Gyombolai Gábor, Bozánszki Anna és Benkő Kovács Gergő. Ezen kívül pedig egy Kolibri színész, Fehér Dániel játszik az előadásban, tehát így négyen alkotjuk a csapatot, és Mátra Völgyi Ákost kértük meg, aki díszlettervező, vagy báb és díszlettervező, és őt kértük meg, hogy ő ez konzulensként vegyen részt a látvány kialakításában, mert akárhogy is, de azért mégiscsak van egy minimális látvány. Szóval nem csak arra építjük az előadást, hogy emberek egymással beszélgetnek az osztályterem közepén, hanem mindenképpen, és ezért is az ő állítások szerint hívtak engem, hogy valami színházi is belekerüljön, valami olyasmi, ami egy picit egyébként közelebb hozza a színpadi produkciók világához ezt, meg azzal együtt is, hogy ahogy említettem, azért itt minden belefér az összesen egy bőrönbe, de mégis el tudjon indulni ez a típusú színházi absztrakt gondolkodás is a verbális és drámai helyzeteken túl.
Igen, tehát a rendező Vidovszky György,
igen,
és én köszönöm szépen, hogy itt voltál, de mielőtt elbúcsúznék, azért hagyd kérdezzem meg, tehát tulajdonképpen akkor elsősorban az az iskolákat, pedagógusokat, nem tudom, szülői munkaközösségi igen. vezetőket kapacitáljuk, hogy hívják igen. meg ezt az előadást, mert mindenképpen igen. érdemes. Mit kell nekik tenniük? Írhatnak, gondolom, az infokukat skolibriszínház.hu-ra, és a Káva oldalán is biztos, hogy van és elérhetőség. És
így van. Ennek a két intézmény bármelyikre írnak, a két színház közösen szervezi a jövőben a csoportokat, és akkor fölveszik vagy a Kolibri, vagy a Káva fölveszi az adott iskolával, osztállyal a kapcsolatot, és akkor megtalálják a dátumot, és megyünk.
Szuper, tehát akkor tulajdonképpen november 29-től hívható igen. a Szülőjavító című előadás, igen. ami a Kolibri Színház és a Káva kulturális műhely közös produkciója. Gyuri, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Vidovszky Györggyel, a Kolibri Színház főrendezőjével beszélgettem. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm én is, köszönöm.
Köszönöm szépen, szervusz.